Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofon lemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.
Márton, 60 éves, muzsikáltam benn a kollégáimmal.
Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Március 15-i műsorunk zenei anyagát igyekeztünk az ünnephez kötődően összeválogatni. A március 15-i pesti forradalomhoz a nemzeti emlékezetben nem tartoznak egyértelmű ismert dallamok, az 1848-49-es szabadságharchoz viszont annál több. A műsor bevezető számában a széki Ferenczi Márton Zsuki bandáját hallhattuk Verbunkot muzsikálni a Pátria sorozat 1941-es felvételén, egy olyan dallamot, amit akár a forradalom előtti katonai verbúválásoknál, de a szabadságharc alatt is használhattak funkciójában. A következőkben a Jánosi Együttes 1998-as, a forradalom 150. évfordulójára készült CD-jéről hallhatunk két a szabadságharc alatti verbúváláshoz kötődő feldolgozást. Ezek közül az első egy dallamváltozat a közismert Gyerepajtás katonának szövegkezdeti nótához, amiről biztosan tudjuk, hogy énekelték a 48-as verbúválások során. A 17 éves, kistapolcsányi születésű Büttner Emil Kassán állt honvédnek a később legendássá vált 9. a Veres Sipkás zászlóaljba, hogy aztán a fegyverletételig végigharcolja a hadjáratot. Édesanyjának rendszeresen írt leveleket, amelyek a háborús körülmények között persze teljesen rendetlenül érkeztek meg a címzethez, de aztán szerencsésen fennmaradtak. Az 1849. március 5-i szolnoki csatáról beszámoló levelében említi a Gyere pajtás katonának toborzó dallamot, ami aztán szerepet kap a csata folyásában is. Szeretett anyám! Az aradi vár ostromából semmi sem lőn. Vezéreink tervöket megmásolák, és mi utolsó levelem írása után harmadnapra elindulánk, Battonyán, Tótkomlóson, Orosházán, Szentesen, Kunszentmártonyon keresztül Tiszaföldvárra, ahol még mintegy 2 hétig pihenvén Damjanich serege másik részével Cibakházán csatlakoztunk. Ezekkel vívtuk azután a császáriak ellenében első és diadalmas csatánkat Szolnoknál. Egymás után 3 éjjel hordoztak minket a 9. zászlóaljat, egyik helyről a másikra. Most Tiszaföldvárul Cibakházára meg vissza, más éjjel patrollírozni Törökszent Miklós felé, 3. éjjel újra patrolba, majd Nagykörös alá, onnan vissza Cibakházán keresztül Tiszaföldvárra. Még végre 4. éjjel már egészen eltikadva így iszonyú utat tétettek velünk. Majd egészen Nagykörös alá kerülvén reggel érénk Szolnokra, ahol is a Tiszától fekvő átelleni részen felállítatánk mintegy 1500 lépésnyire a várostól. De most, kilévén már minden erőnk merítve, mind leheverünk az uzmarás földre, és az egész zászlóalj őrnagyunkat kivéve lefeküdt és elaludt. Mint egy 1/2 óra múlva fel-fel hangzik mindenfelé, és mi talpra szökve bezzeg elbámultunk, midőn látjuk ragyogni a már felállított ellenség lovassága sisakjait, s a hosszan elterülő gyalogság csillámló fegyvereit. De mély gyönyörünk valánk felállítva arról fogalmuk se lehet. Mi, a 9. zászlóai egy kissé dombosabb helyen állván, egészen szemünk előtt feküdt mind az ellenserege, mind a miénk. Ezen persze, hogy mi, kiknek mindig rendetlen, de vitéz rác csordákkal volt dolgunk, igen elbámulánk. Egyszerre minden felől indulj hangzik, és mi egyenes vonalban lassú léptekkel közeledénk az ellenség felállított sorai felé. Borzalom futotta mindegyiket végig, és némi kis vágy, a minden felül dicsért erővel minél előbb megmérkőzhetni. Elhagyott minden bágyadság, és feszült várakozás és szótlanság vala mindenütt észrevehető. Egyszer dördül az ellenség ágyúja, mi mindnyájan lebuktunk. Szomszédom előemberét homlokon találja a golyó, és agyvelejét egészen a lebukott szomszédom borjújára és köppennyire locsantja. A második szintén karját, harmadik jobb vállát hordá el századunkból egynek. A negyedik, ötödik, hatodik golyó mind talált zászlóanyunkban, míg a többi hat vagy hét lövés szuronyainkat horzsolá. Most zavarba jövénk, különben is igen sokat hallánk beszélni, mi jó és kitanult tüzéreik legyenek elleneinknek, kiknek minden lövésük biztos. Felkelvén tehát balra vonulánk, hol kissé lapályosabb lévén némileg fedeztetünk a folyóktól. Tömegünk előtt ült lován új őrnagyunk Elek Ferenc, s amint legjavában zuhogtak el fejünk fölött a golyók, énekelni kezdi az ismeretes dalt, melyel bennünket verbúváltak Miskolcon. Gyere pajtás katonának, és a többi. De alig végzi az első strófát, midőn egy ismét elkúrjantva magát, gyerünk rá, mit állunk itt? Nem kellett több, az énekből mindjárt rajta lett, és az egész zászlóaj ordítozva, amúgy rácosan nekirohantunk az előttünk füstölgő ágyuknak. Példánkra a szomszéd lengyelek, ezek után az egész csatárvonal rohanni kezdett, s pár perc múlva mindenfelé rohamdobolták. De mennyire megcsalódtunk, nekünk telebeszélték feleinket, milyen jó katonák lennének elleneink, hogy azok közül parancs nélkül egy sem hagyja el álláspontját. Hát most alig közelítettük meg 500 lépésnyire, midőn megfordulva, ugyancsak loholtak, mint egy 600 lépésnyit, ahol a vaspályától fedetten újra felállítattak. De a megriadt nyúl ritkán várja be a vadászt. Ők egyelmék is már most, ahogy ágyúink is komolyabban kezdének dolgozni, újra elhagyják helyeiket és hátrálni kezdtek. Mi már most mindenütt sarkaikban valánk, s alig engedtük őket itt-ott megpihenni. Ez alatt Vécsei hadteste is megérkezvén a túlsó oldalon, huszárait a hídon keresztül a város utcáin vágtatva küldi a csatatérre, kik az ellenlovasságot hát mögül attakírozták, míg a mi lovasaink egy divízió lengyel ulánus, két divízió Hannover és két divízió Ferdinánd huszár előről támadták meg őket. De ez alatt mi is komolyan hozzáláttunk a dologhoz, és folytonosan, mint egy fél órányira hajtottuk a gyalogságot, kik közül egy zászlóai csiklandozó szuronyainkkal megmérkőzni nem bátorkodván az agyva folyamot akarták keresztül gázolni, azonban kivéve egy párat, mind a habok közt lelék sírjukat. A szolnokiak már tegnap estig 700-at fogtak ki, és mint halljuk, ma is hasonló sikerrel halásznak. Ágyújuk 10 volt, ebből csak 2 vittek magukkal. 3 12 fontost, egy egész lovasüteg 6 fontost, és 2 gyalog 6 fontost hagytak birtokunkban. A 12 fontosak mindegyikébe felséges 8 ló, a lovas ágyukba 6 ló volt befogva. Lőporos szekeret egyet sem vittek el, 13-at foglaltunk el. 6 császári társzekeret mindennemű ruha és fegyverrel, fegyvert azon felül már az agyvából 700-at haláztak ki. A csatatéren talált fegyverek szintén felülmúlják a 700-at, a sáncokban elfogott 400 vadász pedig a legszebb stuccokat adá kezünkbe, és a többi. Embert szintén igen sokat vesztének elleneink. Egy zászlóaj, mint mondám, az agyvába fúlt. Mint egy 500 vadász fogatott el a híd melletti sáncban. Ezeken kívül a csatában hány esettel, hát a huszárok hányat vágtak le? Egy ezredest, több tisztet fogtak el, a csatatéren pedig csak 7 tiszt találtatott. A tisztek és századok bagázsiát mind elfogtuk, mint egy 150 szekérrel. Este mindnyájan a város alatt táborba szálltunk, s végtüzelés és kalandjaink elbeszélése mellett pihentük ki a már több nap fáradalmait.
üzenete eljött. Magyar nemzet talán győzött. Nekünk ez most el kell menni. Szabadságért ki kell állni. Legények, minden napi reménységek, minden mennek katonának, Kossuth Lajos.
Hull a sírten egy pár könnyet, talán
Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Visszhang című népzenei műsorát hallják. Március 15-i műsorunkban most a Kossuth nóta két változatát hallgathatjuk meg. A Kossuth nóta keletkezéséhez a Wikipédia szerint számos legenda fűződik, pontos dátumát azonban nem ismerjük. A legvalószínűbb 1848. szeptembere, amikor Kossuth Lajos a földi toborzó útján járt. Egyes vélemények szerint a dallam Balkányi Szabó Lajos nóta szerző szerzeménye, mások szerint Egressy Bénié és Balkányi Szabó Lajos csak a szövegíró. Még mások a Rákóczi szabadságharc idejéből eredeztetik, sőt olyan vélemény is van, hogy egy Napóleon korabeli toborzódal átköltése. A Kossuth nóta a 48-49-es forradalom és szabadságharc legnépszerűbb toborzódala volt. A Kossuth nótát több más forradalmi dallal, például a Rákóczi és a Klapka indulóval együtt a szabadságharc leverése után betiltották. Titokban vagy semmit mondó szövegekre azonban továbbra is énekelték. 1867-től kezdve a baloldali pártok kortesei a 48-as eszmékkel nyerték meg a tömegeket, s kortes nótáik rendszerint a Kossuth nóta dallamára hangzottak el. Hosszú ideig a dallam egy részlete a magyar Kossuth rádió szünet jele volt. A Kossuth nótának több száz szövegváltozata ismert, és van, ahol a szöveget más dallamra éneklik. Most először hallgassuk meg a közismert dallamváltozatot egy gramofon felvételről. 36. Rácz Laci Prímás zenekarának 1905 körül készült a korabeli ízlést tükröző felvételéről. Ezután egy teljesen más dallammal hallhatjuk a Kossuth nótát. A Százcsávási dalárda és a Százcsávási zenekar 1992-ben készült felvételén egy félolához folyamatot hallhatunk, a Kossuth nóta helyi változatát.
Thank you.
következőkben a Klapka induló népzenei változatát hallgathatjuk. A Klapka indulót Egressy Béni szerezte, aki a komáromi várőrség főhadnagyaként kapitulált 1849. október 2-án. A fősereg 1849. júliusi Komárom környékéről az Arad-Temesvár környéki összpontosításra való elvonulása után a Klapka vezette várőrség augusztus 3-án kitörve fényes győzelmet aratott a várat körül záró osztrákok felett. Az induló a győri díszszemlén szólalt meg először. Találtunk egy 1905 körül készült katonazenekari gramofon felvételt, de az pontosan úgy szól, ahogy azt az iskolai ünnepségekről mindenki ismeri, ezért most csak egy népzenei változat hangzik el. A dallamot nagyon sok helyen játsszák lagodalmi marsként, most a Vajda Szent Iványi változat következik. Következőkben ismét a Jánosi Együttes 1998-as CD-jéről hallhatunk felvételeket. Jánosi András és zenekara az 1948-as forradalom 150 éves évfordulójára olyan CD-t állított össze, amelynek anyagához a szabadságharc korának dallamait és szövegeit a korabeli források és a népi emlékezet alapján használták fel. Ezek közé illesztettük be az Aradi 13 balladája című éneket a Százcsávási Dalárda több szólamú előadásában. A szöveg Lévai József költő 1861-ben írt balladája, ami később széles körben népdalszerűen terjedt el, gyakran különböző dallamokra énekelve. Sokan hagyományos népdalnak gondolják, de az eredeti szöveg irodalmi mű. A százcsávásiak által énekelt dallam már 1813 előtt is ismert volt, sőt, máshol lakodalmi indulóként is használták. A néphagyományban a mennyasszony tánc dallamaként is szerepelt az Észak-Dunántúlon, a Csallóközben és Mátyúsföldön. Köpenyege.
erdőben fekete sír domborul, aki látja szívében megszomorul. Hát te én buszcsalogány úgy beszél, szabad földben nyugszik egy honvéd tüzér. Hát te én buszcsalogány úgy beszél, szabad földben nyugszik egy honvéd tüzér.
Thank you.
Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. A március 15-i ünnephez csatlakozóan elhangzott felvételeket a műsor hátra lévő részében különböző tájegységek Werbung dallamaival egészítjük ki. Először a Kun-Werbungot hallhatjuk Sárosi Bálint és Martin György Rupa Zoltán öttagú zenekarával 1968-ban Kun-Szentmiklóson készült felvételéről. Ezután Halmos István, Martin György és Pesovár Ernő szintén 1968-ban készült magyar Werbung felvétele következik Nyírmadáról, Rózsa Ferenc zenekarával. Ezt Kallós Zoltán és Martin György 1969-es Werbung felvétele követi Kovács Simon Buráló zenekarával a Kalotaszegi Magyar Lónáról. Végül Zerkula János 1984-es Werbung felvétele következik Gimes Középlokról, amit Sára Ferenccel közösen gyűjtöttünk. Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, április 12-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. A műsor befejezéseként az erdélyi mezőkölpényről hallgathatunk verbunkot. Az 1987-ben készült felvételen a 2 hegedű szólamot Szabó Viktor mezőkölpényi prímás játszotta. A cimbalom szólamot 1990-ben játszotta fel Csurkolya József Magyar Péter Laki születésű cimbalmos. A 2 kontrás a mai műsor készítői voltak, a bőgős Dorr Róbert.